32. álom. Fáztak a lábujjaim, lenéztem rájuk. Nem is csoda, hiszen vízben álltam. A rönkökből készült tutaj néhol áteresztette a folyóvizét. Minél előbb meg kell szárítanom a lábaimat, mert csúnyán megfázok. Ezért a partot kezdtem figyelni. Olyan helyet kerestem, ahol biztonságosan kiköthetek. Ez nem volt könnyű feladat, mert az Amazonas esőerdőinek egyik vízfolyásán eveztem, egy farönkökből összeállított tákolmányon. A fák, bokrok ráhajoltak a folyó medrére, néhol még a gyökerek is kiálltak a vízből. Egy tenyérnyi szárazföld sem látszott. A tutaj hátsó végén a hátizsákom alja is vizes lett. Nagyon reméltem, hogy a vízhatlannak vásárolt puttony belseje nem ázott át. Ha igen, akkor sem száraz ruhám, sem száraz fekvőhelyem egy darabig nem lesz. A partot és a vizet kémleltem. A sima víztükör álló vízre hasonlított, a part pedig kajcsos, lerakott coknyára. Aktív kémlelésem végül sikerrel járt. A part egy szakaszán a benszülöttek kivágták az erdőt. A helyén egy keskeny, homokos, füves rész keletkezett. Úgy tűnt, ott kiköthetek. A kezemben lévő tolóbottal odairányítottam a tutajomat. Annyira húztam ki a homokos részre, hogy a víz el ne sodorja, és ha majd megszárad, tűzifának is felhasználhatom. Nem terveztem újra vízre szállni. Szétbontottam a hátizsákot, megnyugodtam, a benne lévő holmi nem nedvesedett át. Miután megszárítottam a lábaimat, körülnéztem a parton. Utat kerestem az erdő belseje felé. Tudtam, hogy a közelben lehetnek az inkák építményeinek romjai. Így hát hátizsákomat a vállamra véve elindultam a rengeteg felé. Nehezen járható ösvényre számítottam, meglepetésemre azonban egy széles, sáros földes út állt előttem. Látszott, hogy nemrég készült, mert a kivágott óriásfák törzsei még ott hevertek az út szélén. Emberi hangokat és motorfűrész berregését hallottam. Nem kellett sokáig gyalogolnom. A fák között egy kisebb, tisztáson, félkörbeépített lépcsőzetes kőházikókra bukkantam. Az építmények előtt romok hevertek. Az emberek azokon ültek és furcsa nyelven beszélgettek. Mindjárt tudtam, hogy benszülöttek, mert mindannyian mezítelenek voltak. Bőrük rozsdavörös színű volt. A felnőtteknek ágyékuk táját csak egy rongyos barna vászon takarta. A férfiak kopjákat és íjakat tartottak a kezükben. A nők arca ki volt festve, fejükön levélből készített, ékesség díszelgett, gyerekeiket dajkálták. A legmagasabb épület ajtaja előtt megjelent egy hosszú hajú középkorú nő. Korszett szabású sötét lila ruhája inkább a divatosabb fürdőruhákhoz hasonlított, mint királyi felöltőhöz. Hogy ő lehet a Regina, onnan tudtam, mert a benszülöttek rögtön feléje néztek, és mély hajlongással üdvözölték. Természetes fehér arca elütött a többiekétől, tekintete komoly volt. Homlokán vékony aranylánc tartotta össze dús fekete haját. Kezében acél kopjával az épület közepe felé indult. Jól látszott, hogy karjai, melle és combjai szintén olyan világos színűek, mint az arca. Egy hatalmas fatörzset ülőhelyé alakítottak át. Ez lehetett a trón. A nő odaült, széttárta karját, így a kopja inkább jogarnak tűnhetett. Bal lábát maga alá húzta. Akkor vettem észre a bokáján a kígyószerű díszt. Nem vette le a szemét rólam. Biztos azt fürkészte, hogy ki lehetek és hogyan kerültem oda. A fürkészés nem tartott sokáig. Egyszer csak felállt és intett, hogy jöjjek föl hozzá. Tétováztam. De a benszülöttek körülvettek, és lögdösni kezdtek a Regina felé. Nem nagyon ellenkeztem, mert a Regina jól nézett ki, vonakodva, de elindultam. Az asszony mosolyogva várt az építmény tetején, majd bekísért egy kisebb helyiségbe. A termet csak a bejáraton keresztül beáramló fény világította meg. Körülnéztem, de hiába merezgettem a szemeimet, keveset láttam. A terem közepén egy lapos, kőből faragott asztal állt. Gondoltam, fekhely is lehetne, mert épp akkor, ahogy elfért rajta egy ember. A terem másik sarkában egy kisebb, amforából kellemes illat áradt. Regina felém mutatott, majd az asztalra. Megértettem. Azt akarta, hogy feküdjek oda. Valahogy nem volt kedvem ellenkezni, talán mert fáradtnak éreztem magam, vagy inkább a kellemes illat késztetett rá, hogy engedelmeskedjek. Levette a ruhámat, és az asztalra fektetett, fölém hajolt. Szemem előtt ruhát váltott, harcos lett belőle. Testén a páncélzat csak a melleit és a szemérem táját takarta. Törzsét és combját spirálszerű aranydísz vette. Válla és hasatája mezítelen maradt. A kezemben a kopja rövid törré alakult, amikor mindkét kezével a kést a mellkason fölé emelte, hangos szívdobogást hallottam. Regina eltűnt, helyette egy szájmaszkos, védőruhába öltözött, nő hajolt fölém. Hogy nő lehetett, arról tudtam, mert műtős sapkája alatt hosszú hullámos fekete haja kikandikált. Kék szemei felett a szemhíját halvány kékre festette. Hosszú szempillái és a szeme sarka is ki volt húzva fekete szempilla festővel. Az egész nőből csak annyit láttam, de akkor is tudtam, hogy nő. Szemei kedvesen mosolyogtak rám. Biztos voltam benne, hogy nem Regina van a maszk alatt. Rögtön rájöttem, hogy a műtőben vagyok, engem műtenek. Megint a szívemet. Szólni akartam, hogy azt már legalább háromszor megműtötték. Most biztos nem kell, mert jól érzem magam. De sajnos egy szó sem jött ki a számon, valószínűleg nem is hallgattak volna rám, mert amikor kicsit felemeltem a fejemet és a hasam felé pillantottam, a mellkasom már nyitva volt. Több különböző vastagságú cső és műszer állt ki belőle. A kedves maszkos nő kezei erőteljesen kotoráztak közöttük. A kék szemek felén fordultak, a szájmaszkon keresztül tompított női hang szólalt meg. Minden rendben lesz, ne izguljon. Nem izgultam, de inkább a Regina társaságában szerettem volna lenni, nem pedig a műtőasztalon. Becsuktam a szemeimet. Úgy véltem, talán könnyebben átvészelem a műtétet, sajnos már tapasztaltam ilyet. Valaki lögdösni kezdte a jobb karomat. Feltételeztem, hogy a sebész, mert már az előbb is ráfeküdt az asztalra, hogy elérje szívem tájékát. Úgy döntöttem, hogy nem nyitom ki a szemeimet, amíg nem szólnak. Újra megfogta a karomat, és most már veregetni kezdte. Hát ez már zavart. Mondani akartam, hogy ez már fáj. Kinyitottam a szememet, a Regina állt előttem. De most nem a harcias öltözékében, hanem a sötét lila ruhájában. Most már mehetsz, mondta parancsolóan. A hátizsákodba tettem az ajándékokat. Mit? Kérdeztem. Maszkok, gyógyszerek, kések és egy rajz, amelyet, ha sikerül megfejtened, gazdag lehetsz, de csak otthon szabad megnézned. Nagyon érdekelt a dolog, és mindjárt ki akartam nyitni a hátizsákomat, hogy megnézzem az ajándékokat, és főleg a rajzot, amely gazdaggá tehet. Ha most itt megnézed, akkor mindent elvesztesz, mondta nyugodt arccal. Akkor inkább nem kockáztatom, gondoltam magamban. Elindultam abba az irányba, ahonnan jöttem. Útközben még egyszer visszanéztem, hogy én csak Reginának és az ott lakóknak. Amikor visszafordultam, már nem láttam senkit, minden eltűnt. A mohás épületek, a Regina és a benszülöttek is, csak magas fák és sűrű bozót állt mögöttem. Egy hosszantartó esőerdei expedíció végére érkeztem. Felfedeztem a találkozási pontot a folyópartján. A hátizsákom mellett még 12 különböző kopját hoztam magammal. Ezek azért voltak fontosak számomra, mert hosszúak és különleges kivitelezésűek. Hosszadalmas alkudozás árán tudtam csak megszerezni őket az erdőlakóktól, Regináé is a kopják közt volt. Már induláskor megbeszéltük, hogy a másik kutatócsoport tagjaival, amelyet Gordon vezetett, ott találkozunk. A 10 tagú csoportot főként nők alkották. Amikor odaértem, szívélyes fogadtatásban részesítettek, már csak rám vártak. Tudták, hogy tutajon érkeztem, amelyet valahol a parton hagytam, csak ők vihettek haza. Egy mikrobusszal érkeztek, és azzal is kellett visszamenniük. Amikor a felszerelésemet és a kopjákat be akartam tenni a csomagtartóba, láttam, hogy ott már nincs hely. A nők által gyűjtött anyag közül valamiről le kellett mondani, hogy én is beférjek. A nők nem engedték, hogy Gordon kidobja csomagjaikat. Az expedíció vezetője úgy döntött, hogy velük mehetek, ha megszabadulok a hátizsákomtól. Azt pedig én semmiképp sem akartam. Így patthelyzet alakult ki. A végén úgy döntöttem, hogy egész úton az ölemben tartom a hátizsákomat, ezt mindenki elfogadta. Amikor beültünk az utastérben, 4-5 ülőhely szabad maradt. Az egyikre oda akartam tenni a táskámat, de a lányok mindjárt rám szóltak, hogy az ülőhelyek alvásra vannak fenntartva. Újvidék előtt meg kellett állni, úgy hallottuk, hogy a városban háború van. Mindenkinek gyalog kellett hazaindulnia. A Dunaparton mentem végig, amikor a vashíd elé értem, nagy mozgolódást észleltem a katonaság körében. Nem lehetett tovább menni, tudtam, hogy ott van a közelben Póli nővérem lakása. Úgy döntöttem, ott meghúzódok. A lakásban csak összetört bútorokat találtam. Valaki valamit kereshetett, és szétvert mindent. Pólinak pedig se híre, se hamva.